Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Majsányi Kati írónővel, Rózsa Kata beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Hitvalló műsorában Majsányi Lászlóné Katit. Külön hálás vagyok azért, mert vidékről jöttél hozzánk. Kati magyar történelem szakos tanár, ami meg gazdagítja a nyugdíjas éveit, írónő, ne is szerénykedjünk, sikeres írónő.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ilyenkor, mikor írónak neveznek, akkor még furcsán érzem magam, mert én leginkább olvasó ember voltam világéletemben, kis gyerekkorom óta, mióta megtanultam olvasni. Mindig olvastam, aztán tanítottam az irodalmat. Közben ritkán gondoltam arra, előfordult, de ritkán, hogy én magam is megpróbálkozzam írással. Aztán jöttek a nyugdíjas évek, és ez is bekövetkezett.
A beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is mondtam így, hogy mondjuk nyugodtan, hogy sikeres írónő. Nem tudom megmagyarázni, miért is, de nagyon vártam ezt a találkozást. Láttalak egy televíziós beszélgető műsorban, és először ott figyeltem fel rád. Én a részletekre már nem emlékszem, nem tudnám visszaidézni, de valami mégis egy ilyen áramütésszerűen érintett engem, hogy mi rokon lelkek vagyunk, lesz nekünk közünk egymáshoz. A közösségi oldaladon, a honlapodon az írások, a képek, a színek mind-mind árulkodnak valamiről, amivel befészkelted magad a szívembe. Lázár Ervin idézetet olvasnék föl. A szülőföld nem csak az a táj, ahol születtél, hanem a közösség is, amely fölnevelt. És ha ezt pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki mást, akit egy más táj és más közösség nevelt. Pedagógusként mindketten tudjuk, hogy mennyire meghatározó a családi háttér. Látjuk a tanítványokon, mennyire fontos, hogy hová születünk. Te úgy fogalmaztál egy interjútban, iskolában születtél, és itt egy picit térjünk is vissza, akár a Lázár Ervin idézetre is.
Igen, ez nagyon érdekes dolog, ugyanis édesapám tanító volt abban az időben, aztán később megszerezte még a magyar történelem szakos végzettséget is, és világéletünkben, míg vele éltem, mindig szolgálati lakásokban laktunk. Szatmár megyében, kicsi kis falvakban, egy kis faluban születtem, Tunyogon, amit most Tunyogmatolcsnak neveznek. Ott is a gyönyörű tunyogi templom mellett álló iskolai épületben volt az a szolgálati lakás, ahol 1948-ban még otthon szültek az anyák. Nekünk még van kis falu beírva születési helyként, és így nekem is Tunyog a születési helyem. Valóban iskolában születtem, mert benne az iskolai épületben zajlott mindez. Ez valóban meg is határozta az életemet.
Az a táj, ahol születtél, Szatmár?
Nagyon érdekes kapcsolatom van Szatmárral. Nagyon szeretem, és nagy nosztalgiával gondolok rá vissza most már, de nagyon nehéz időszakokat éltem át ott. Nagyon sötét emlékeim voltak sokáig a gyerekkoromról, különösen édesanyámnak a halála, betegsége. 13 éves voltam, amikor elvesztettem édesanyámat, és ez nagyon sötétté festette nekem ezt az időszakot. A nagyszüleim sorsa, akik azt mondhatom, hogy középparaszti család volt, inkább kisparaszti család, akik maguk művelték azt a néhány holdföldet, az 50-es, 60-as években ezt is elveszítették, mert ők úgy élték meg, hogy elveszítettek mindent. Az ő sorsuk is valami nagyon mély tragédiaként nehezedett rám. Nagyon szerettem őket, nagyon ragaszkodtam hozzájuk, és valószínűleg ezért is volt számomra már gyerekkorban is tragikus, hogy láttam a szenvedésüket. a kínlódásaikat, a rengeteg munkát, amit végeztek. A családomban, édesanyám, édesapám világában mi már egy kicsit másképp éltünk. A kettő között nekem nagy kontraszt volt. Nagyon sajnáltam a nagyszüleimet, szerettem volna nekik segíteni, nem tudtam, még később sem tudtam, amikor már kezdtem felserdülni. Most értem el oda az elmúlt években, hogy mindazt, amit nem tudtam nekik akkor megadni, vagy nem tudtam akkor érzékeltetni velük, az írásaimban kicsit kárpótolni szeretném őket, vagy magamnak akarok ezzel valami jobb érzést kialakítani ezzel kapcsolatban, tehát magamnak szeretnék felmentést szerezni azzal, hogy megörökítem őket. Írtam egy kis regényt ezzel a szándékkal, ez volt az első nyomtatásban megjelent könyvem, a Jó szándék kavicsai, amiben egyes szám első szemében hitelesen valóban a gyerekkoromnak az eseményeit örökítettem meg, de kifejezett szándékom volt, hogy nagyapámról, nagymamámról, édesanyámról, édesapámról is megörökítsek néhány dolgot, és egy kicsit emléket állítsak nekik. Így lényegében ez adja a kettősséget a Szatmárhoz való tartozásom, illetve érzéseimben, mert a szeretetem mellett ott volt bennem egyfajta bűntudat, amit gyerekkorban szedtem össze, hogy én már egy kicsit másképp élek, mint ők, másképp gondolkodom, mint ők, nem tudom nekik az ő életüket könnyebbé tenni. Ez most kezd bennem feloldódni, hogy már többször írtam ezekről az érzéseimről, és többször írtam róluk.
Erre mondják azt, hogy kiírod magadból azt, amit érzel. Mennyiben volt meghatározó az, hogy édesapád magyar történelem szakos tanár volt, iskolában születtél, ott éltél, mennyire hatott ki ez a pályaválasztásodra? Azért is kérdezem ezt, mert a pedagógus gyerekekre nem ez jellemző, hanem inkább az, hogy ők aztán nem lesznek pedagógusok. A te esetedben ez másképp volt.
Az én esetemben édesapám nagyon meghatározó személyiség volt, erősen befolyásolta a pályaválasztásomat is. Valahogy belenőttem kisgyerekkoromtól kezdve abba, hogy neked tanárnak kell lenni. Neked ott van a helyed, ez egy neked való pálya, ezen az úton kell járni. Édesapámban volt egy olyan fajta régi módi szemlélet, hogy egy lánynak elég a főiskola is, menjél csak lányom főiskolára. Én ugyan egyetemre vágytam volna, de ezt majd csak később tudtam magamnak kiharcolni. Valóban főiskolára jelentkeztem. Szinte adódott, hogy a kedvenc tantárgyaim közül kellett választanom. Magyart is, történelmet is édesapám tanította. Kemény tanár volt, de belém oltotta a irodalom szeretetet, a történelemnek a szeretetét. Belenőttem ebbe.
Egy városnevet mondok, Debrecen. Meghatározó lehetett a te életedben, amennyire ismerkedtem veled már.
Igen. Több kis faluban tanított édesapám, és abban az időben, mikor nyolcadikos voltam, Hajdú megyében laktunk. Legközelebbi város Debrecen volt, ahol édesapám kiválasztotta nekem a Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot. Föl is vettek természetesen. Bekerültem egy német tagozatos osztályba, ahol nagyon nagyszerű közösséget találtam. Mai napig kedves barátnőim azok, akikkel együtt jártam a gimnáziumba. Nagyon érdekes iskola volt, a Csokonai gimnázium. A 60-as évek elején vagyunk. Még voltak szintiszta lányiskolák és szintiszta fiúiskolák, és alig-alig volt koedukált iskola. A Csokonai Vitéz Mihály gimnázium lánygimnázium volt. 1400 lány járt oda akkor, mikor én elsős voltam. Úgyhogy a első évfolyamon 14 első osztály volt. Nem is ABC-t használtunk a osztályok megnevezésére, hanem 1/1, 1/2, 1/14 idáig ment. Ebből, ha jól emlékszem, 10 osztály érettségizett le, összevonásokkal voltak, akik kimaradtak, és akkor össze kellett vonni osztályokat. A mi osztályunkat nem tudták összevonni senkivel, mert mi német tagozatosok voltunk, mi maradtunk úgy, ahogy kezdetben voltunk. Alapvetően összekovácsolódott közösség volt. Most az utóbbi években kerültünk megint közel egymáshoz. Az évtizedek alatt még mindenki dolgozik, mindenki el van a maga életével foglalva, és közben 200-300 kilométer is van az emberek között, ritkán találkoznak. A Lina című könyvem kapcsán, amiben boldogan fedezték föl magukat az osztálytársaim, valahogy megint közelebb kerültünk. A másik nagyon fontos technikai eszköz, ami segít a közelkerülés, az internet, mert ma már ilyen értelemben nincsenek távolságok. Az internet segítségével pillanatok alatt meg lehet tudni, hogy te mit főztél, mit olvastál, milyen problémáid vannak éppen ebben a pillanatban.
Milyen érdekes, Kat, hogy a napokban olvastam arról egy női magazinban, hogy hogyan lehet tartalmassá tenni, amikor az ember már nyugdíjas. Én úgy gondolom, hogy a Mária Rádió hallgatóinak többsége az idősebb emberek közé tartozik, talán ötletet is adunk ehhez. És pont ebben a cikkben egész pontosan arról írtak, hogy akiket megkérdeztek, hogy nagyon jó barátok voltak középiskolában, de aztán tényleg mindenki élte a saját életét, földrajzi távolságok is egy kicsikét elválasztották őket, és most, amikor már a gyerekeik felnőttek, élik a saját életüket, most egymásra találtak, és hogy ezek a barátságok mennyire fontosak. Így. Mondjam így nyugodtan, hogy a mi korunkban, és ezekből a barátságokból, hogyha adódik, közel kerülnek, vagy közel laknak egymáshoz földrajzilag, akkor lehet találkozni. Valóban az internet is sokat segít, hogy igen, van az a kor, amikor nagyon jó visszatalálni a régi barátokhoz, és biztos, hogy te is erre gondoltál.
Így van. Nagyon mély barátságokat lehet diákkorban, kamaszkorban kötni. Az én barátságaim is így lényegében, akikkel szorosabb maradt a barátság, fiatalkorban köttetett. Vannak későbbi barátságok is, természetesen felnőttkori barátságok, de más hangulata van a diákkori barátságnak, mert benne van a fiatalságunk, benne van a nosztalgiánk, benne van az, hogy emlékszel, amikor ez és ez történt, és amikor a WC-ben szívtuk a cigarettát, és hasonló élmények, amit más nem is nagyon ért, csak mi.
Nagyon fontos volt az a mondat, amit egy beszélgetésben mondtál, úgyhogy téged idézlek. Azt hiszem, az ember azt tudja jól csinálni, amit nagyon mélyen szeret, és amiben hisz. A pedagógus pályán kötöttél ki. Nem akarok patetikusnak tűnni, de mégiscsak felteszem azt a kérdést, hogy te miben hiszel. És zárójelben megjegyzem, hogy én is pedagógusként éltem le az életemet, és én úgy fogalmaztam az én kis hitvallásomat, ha szabad ezt a nagy szót használni, hogy az érzelmeken keresztül hatni az értelemre. Nekem ez bevált. Neked van-e ilyen mottód vagy hitvallásod?
Ez nagyon jó, amit mondtál, és ha nem is fogalmaztam meg így magamnak, de ha most visszagondolok, akkor ez működött nálam is. Egy magyar szakosnál egyébként ez működik.
Sok lehetőség van.
Valóban az irodalom megadja azokat az érzelmi csodákat, az érzelmeknek mindenféle fajtáját át lehet élni az irodalmon keresztül, és utána meg is lehet beszélni a gyerekekkel mindazt, ami ebből következik. Nagyon mély lehetőségeket kap az ember a másik embernek, a gyereknek, a kamasznak a formálására. Nagy vitákat lehet rendezni. Ott is összecsapnak érzelmek is, míg végül is eljutunk egy értelmi megfogalmazásig, egy logikai megfogalmazásig is. Az én hitvallásomban, hogyha erre visszatérek, mindenképpen, ha átgondolom, a legnagyobb emberi értékeknek a megőrzése. Ez mindenképpen a legfontosabb volt számomra. Ezekre az értékekre megtanítani a fiatalokat, ezeket az értékeket megmutatni műalkotásokon keresztül is, történelmen keresztül is a történelmi példákat, megtalálni azokat az élethelyzeteket, hogy hol vét az ember, illetve hogyan szabad élni, hogyan nem szabad élni. Ezt én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy erről lehessen beszélgetni, beszélgessen a tananyag kapcsán, vagy egy irodalmi alkotás kapcsán a tanár és a diák, mert most különösen úgy érzem, hogy mintha egy picikét elbizonytalanodtak volna ezek az értékek. Az irodalom, a műalkotás az mindig valami olyan örök értéket hordoz, ami fölött esetleg elsiklik az a gyerek, akit nem vezetnek rá. Rá kell vezetni ezekre. Nagyon finoman ez a pedagógiának a legfontosabb eszköze. Hogy
nyilván nem didaktikusan.
Pontosan ez az, amit én sosem szerettem, hogy nagyon didaktikusan és esetleg erőszakosan próbáljam elfogadtatni ez az én elveimet. Vannak olyan pontosan érzelmi eszközök, amit mondtál, amivel szinte észrevétlenül lehet a gyerekhez elvinni ezeket a dolgokat, fölismertetni velük. Egy gazdagabb, érzelmi, világú emberré kell formálni őket.
Most úgy folytatjuk, hogy íróvá válásodról beszélgetünk, de előtte megkérdezem, ugyan már említetted, hogy a nagyszüleidnek és szüleidnek állított el emléket az első nyomtatásban megjelent könyveddel, de talán előtte is születtek már írások, hiszen nincs az a kamasz, aki a szerelmes nem próbálkozik versírással. Neked is volt esetleg egy ilyen kis füzetecskéd, amiben az első verseket, vagy az első írásaidat írtad?
Voltak kamaszkori próbálkozásaim, még főiskolás koromban is írogattam verseket. A kamaszkori verseimre már nem emlékszem, azok elvesztek. A főiskolai évek alatt írottakból maradt meg néhány. Megvan egy kis dosszéban nekem is. A múltkoriban elővettem és nézegettem. Már elég kritikus szemmel, bár van egy-két olyan próbálkozás, amiben még érdekes dolgok is vannak. De mikor elkezdtem tanítani az életnek a sűrűjébe bekerültem, hogy így mondjam, a mindennapokban már nem volt ihletem, nem volt hozzá kedvem vagy merészségem. Nem találtam olyan jóknak azokat a verseket. Amikor az ember nagy verseket tanít, nagyon nagy verseket, és akkor rápillant a sajátjaira, akkor nagyon gyorsan eldugja valahova a fiók mélyére azokat a verspróbálkozásokat. Úgyhogy ezzel úgy fölhagytam. Prózát nem nagyon próbálgattam, talán egyszer-kétszer valami esszészerű írás született, de nem volt maradandó, nem foglalkoztam igazából prózával. Gondolatban igen érdekes módon. Azt úgy sokszor végig gondoltam, hogy ha egyszer regényt írnék, akkor mi mindent írhatnék meg. De erre sokáig kellett várni.
Nagyon ide kapcsolódik megint az a néhány gondolat, amit tőled olvastam. Az irodalom mindig az életem része volt. Közel 40 évig tanítottam középiskolásokat az irodalom értésére és szeretetére. Aztán eljött az a pillanat, amikor én magam próbáltam ezt az élményt, a szó, a szép magyar nyelv mágikus erejét megmutatni. Unokák mese. Talán ez volt a kezdet.
Igen, ez így van. Pontosan. Még tanítottam, amikor az első unokám megszületett, még mozgékonyabb is voltam, többször mentem hozzájuk, aztán jöttek sorban az unokák, de mindegyik nagyon szerette a mesét. Pici kortól kezdve azt is szerették, hogyha felolvastam, de azt is szerették, hogyha csak úgy magamtól meséltem, vagy magamról, vagy az általam kitalált mesét mondtam nekik. Sőt, volt olyan idő, mikor a gyerekek kimondottan azt mondták, hogy meséljél, de ne olvassad, hanem csak úgy mondjad. Aztán megszületett az ötödik unokám is, a három kislány kisebb, két nagyfiú a nagyobbik lányomnál, mikor már olyan 6-7 éves volt a legnagyobb kislány, akinek nagyon jó fantáziája van, rendkívül érzékeny és művészi hajlamú kislány, vele kezdtünk egymásnak mesélni. A fiúk nagyon szerették, hogyha meséltem, keveset szóltak bele, de a lányok jobban betettek föl helyzeteket, figurákat, és nekem arról kellett mesélnem. Tehát így kölcsönösen meséltünk egymásnak. Egyszer eszembe jutott, hogy le kellene ezeket a meséket írni. Akkor már nyugdíjba kerültem, ráértem, és úgy hiányzott is valami. Nekiültem, és leírogattam azokat a kis történeteket, mesehelyzeteket, figurákat, amit így egymásnak meséltünk. Nagyon nehezen ment elején. Az, hogy az ember 40 évig tanítja, meg 60 évig olvassa, 50 évig az irodalmat, az nem azt jelenti, hogy aztán bármi is van a fejében, az olyan egyszerűen rákerül a papírra. Nagyon megszenvedtem a cselekmény bonyolítással. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy de hosszú út van az fej meg a kéz között.
Ott az üres papír, igen, de mire az megtelik?
Igen, hiába van meg az embernek a fejében nagyon sok minden, míg azok a mondatok elkezdenek úgy gördülni, és olyan logikusan követik egymást, és a cselekmény már nem össze-vissza gubancolódik, és jaj, még erről is kellene, még ott abba hagytam, hogy fogom ezt ide kapcsolni. Ezen át kellett esnem, és aztán érdekes módon ezt át kellett később írnom, 6 évvel később vettem ezt elő, teljesen kéziratban volt, a gyerekek úgy kapták meg karácsonyra ajándékba.
Engem is egy ideje foglalkoztat, hogy az unokáimnak elkezdjek írni egy naplót. Ebben írnék a családomról, a gyermekkoromról, a Zalai tájról, ahol nagyszüleimnél annyit nyaraltam, teleltem, szüleimről, iskoláimról, amelyek hatására olyan ember lettem, amilyen vagyok. De még nem volt bátorságom elkezdeni. Én nem könyvet szeretnék írni, én is úgy gondolom, hogy ahhoz nekem nincs tehetségem. De most, amit elmondtál, azok egy picit megerősítenek engem. Lehet, hogy elérkezett annak az ideje, hogy bemenjek egy papírírószerboltba, egy szép, kemény fedelű füzetnél kicsit vastagabb könyvecskét magamhoz vegyek, aminek üres lapjai vannak, bár az első mondatokat lesz biztos a legnehezebb leírni.
Én is úgy gondolom.
Majsányi Kati írónővel Rózsa Kata beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Erdélyi körutazásra hívunk mindenkit Csaba testvér és a Dévai gyerekek vendégszeretetével. A 11 napos körutazás tervezett programjában első napján utazás Budapestről Csíkszeredára, második napján részvétel Ferenc pápa Szentmiséjén Csíksomjón, a következő napokon több más mellett utazás Csíkszentdomokosra, Gyergyószárhegyre, a Gyilkostóhoz, meglátogatjuk a Békásszorost, Tusnád fürdőt. A 9. napon zarándoklat a csíksomjói búcsúba. Az utazás 11. napján utazunk vissza Budapestre. Ismerje meg Székelyföldet Böjte Csaba testvér vezetésével a pápa látogatástól a csíksomjói búcsúig. A zarándoklat időpontja május 31-től június 10-éig 11 nap 10 éjszaka. További információk a www.mariaut.hu honlapon olvashatók. Lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.